Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett és fenntart mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, Pál apostol rómabeliekhez írott levelének 5. részéből, a 12. verstől a 17. versekig eképpen. Ahogyan tehát egy ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnben. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te csodálatos kijelentésedet. Úrunk, mindezekről a mennyei dolgokról, hogy mi a bűn, az igazság és a kegyelem, semmit sem tudhatnánk, hogyha te nem jelentetted volna ki. És olyan jó tudnunk azt, hogy a te kijelentésed, amikor hangzik, akkor olyan szó, mint a kezdetben, amikor teremtetted a világot, hogy teremt ma is szívekben hitet. Arra szeretnénk kérni, hogy jelents ki magad most nekünk ismét. Szólalj meg, mondd a te igédet, hadd legyen nyilvánvaló a mi életünkön a te teremtő, újjáteremtő hatalmad. Hogy élhessünk, hogy betölthessük azt a küldetést, amelyet szántál nekünk. Köszönjük, hogy van közös küldetésünk, és köszönjük azt is, hogy egyen-egyenként is minden hívő keresztjén papja az ő Istenének. Kérünk téged, hadd értsük meg most, elrendelt utunk, taníts bennünket, és jelents ki újra magadat nekünk Jézus Krisztusért. Amen. Tényét és a törvény tényét a személyes döntés körébe utalta a liberális gondolkodás, és ma ez teljesen elterjedt. Van a 10 parancsolat, amit Isten úgy adott át az embernek, hogy ez életre vezet, hogy megmutatja, hogy hogyan kell Istennel kapcsolatban élnem, megmutatja azt, hogy hogyan kell az embertársammal kapcsolatban élnem, és ha azt tudom teljesíteni, akkor az az életre vezet, ha nem tudom teljesíteni, bemutatja azt, hogy mi az én bűnöm, és a törvényt, annak érvényét a liberalizmus a személyes döntésnek a kategóriájába utalta. Gondoljátok meg, hogy milyen hallatlan fontos lépés ez, ami történt, mint egy 2-3 évszázaddal ezelőtt. Van az Isten törvénye, kijelenti magát, hogy mi az, ami igaz én szerintem, mondja az Isten, elmondja azt, hogy ez a követelésem, ez, amit neked be kell tartani, ehhez képest meglátod azt, hogy milyen vagy, meg tudod-e tenni, nem tudod, mi az akarat, mi a szándék te benned, és erre mi történik az utóbbi 3 évszázadban? Elindul egy folyamat, ahol mindez, hogy ez érvényes és igaz, a személyes döntés körébe utalják. Halatlanul veszélyes dolog ez, és halatlanul bolond dolog is egyszer mint. Olyan kérdés ez, mint ez végtelen egyszerű dolgot, hogy föl kell-e holnap a nap, az a személyes vélemény kategóriájába utaljuk. Föl kell holnap a nap, amikor eljön annak az ideje, És ezen nem változtat az, hogy én mit gondolok arról a kérdésről. Semmit nem változtat rajta. Amikor megtörténik ez a különleges esemény, hogy szép lassan az emberek tudatában a törvény érvényessége átmegy a személyes döntés körében, akkor ha egy kicsit belegondolunk, akkor a következő történik. Az ember önmaga lesz, önmaga bírája. Eldönti, hogy rám érvényes ez, vagy sem. Ha én úgy gondolom, hogy én rám ez nem érvényes, mert én másképp döntök, megvan ez a lehetőségem. Mindenkinek a személyes lehetősége dönteni afelől, hogy vajon Isten törvénye, törvénye számára. Ezt mondja a mai közgondolkodás. Csak hogy abban van az őrületes veszélye ennek a gondolatnak, hogy attól, hogy én mit gondolok a törvényről, a bűnről, még nem változik meg sem a törvény, sem pedig a bűn és annak hatása, mind a kettő egyetemesen érvényes lesz rám, attól függetlenül, hogy én mit gondolok. Nem a személyes döntésemtől függ. Nem attól függ, hogy én hogyan vélekedem. Nem úgy működik a dolog, micsoda bolondság lenne, hogy én azt mondom, hogy mindenható Isten, lehet, hogy te úgy gondolod, hogy a paráznaság bűn, de én úgy gondolom, hogy nem az. És erre Isten azt mondja, hát ha te úgy látod, akkor biztosan igazad van, valószínűleg nem az. Vagy téged nem úgy foglak megítélni, mert hát te úgy gondoltad, hogy nem az. Szó sincsen róla. Az Isten törvénye egyetemesen ható, egyetemes kérdésekben eligazító, és minden ember számára született bárhol és bármikor, bármilyen társadalmi körülmények között, egyetemes érvényességgel fellépő törvény. Miért fontos ez? Miért fontos az Isten törvénye számunkra, akik a kegyelem idejében élünk? Azért hallatlan fontos dolog, mert csak a törvény mutatja meg a bűnt. Ha pedig valaki nem látja a bűnt, menjünk közelebb a személyes bűnét, akkor teljesen értelmetlen dolog a kegyelem. Teljesen felesleges dolog a kegyelem. Minek, ha nem vagyok bűnös? Minek, ha nincs kinek elszámolnom a bűneimmel, az életemmel, a gondolataimmal, hogy azok milyenek? Akkor teljesen felesleges a kegyelem. Arról beszél itt Pál, amikor elkezdi ezt a nagyon fontos dolgot tárgyalni, mint bűn, kegyelem és törvény kérdése, hogy mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Azt mondja Pál, hogy csak a törvény mutatja meg azt, hogy van bűn. Csak a törvény, semmi más. Csak az teszi plasztikussá, hogy hol van az én vétkem a mindenható Isten előtt, és hol van az én vétkem a másik ember felé. Csak az emeli ki, és teszi plasztikussá, olyan, mintha előhívnának egy filmet, ahol szép lassan megjelennek a formák, a színek, a dolgok, amiket a kép ábrázol. Mert a törvény megmutatja, hol van az én vétkem. És mégis egy különleges dolgot mond, hogy mégis urrá lett a halál Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnben. Ilyen különleges dolog, amit itt Pál megmutat, pont azt, amiről én előbb beszéltem, nevezetesen, hogy attól függetlenül, hogy én mit gondolok a törvényről, a bűnről, a bűn hatása érvényben van. És egyetemesen van érvényben minden ember számára. Mindenkinek el kell viselnie, keresztül kell menni a halálnak a borzalmán, mert ez a bűn egyik gyümölcse. Úgy olvassuk, hogy a kívánság megfogalmán bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Egyetemes érvényű dolog. Hogy ki mit erről, hogyan és miképp gondol, ez nem változtat a tényeken. Bár csak a törvény tudja megmutatni azt, hogy mi az én bűnöm, mégis az érvénye attól függetlenül, hogy tudom-e, ismerem-e Istennek a törvényét, akaratát, kijelentését önmagáról, hogy mit szeretne, hogy mi a jó és mi a gonosz, attól függetlenül a halálvilága érvényes én rám. Ezért hallatlan fontos dolog, hogy ebben a kérdésben, hogy mi a bűn, mi a törvény, mindenki tisztába legyen vele. Mindenki, aki hívőnek, keresztjének vallja magát, karakteresen tudja ezt mondani. Mert ha egy picit tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor tulajdonképpen miről is van szó? Arról, hogy a mai világ, ami elterjedt, ami teljesen közgondolkodásból ott van, az ember személyiségének autonómiája, döntésének szabadsága, ezek a lehetőségek, amelyeket úgy istenítenek szinte a liberális kánon szerint, mintha ezek az alapértékek az emberhez kötöttek lennének, voltak éppen miről beszélnek? Hát nem másról, mint arról, hogy az Isten törvénye nem érvényes rád, a bűn törvénye nem érvényes rád, nem egyetemes dolog, hanem személyes dolog, amelyet majd te eldöntesz úgy, ahogy akarsz. Ha így gondolkodsz, ha így döntöd el, ha iszlám módjára gondolkodsz, akkor úgy döntöd el, senki a másiknak nem mondhatja azt, hogy rád is érvényes, épp úgy, mint ahogy én rám. Voltak éppen ez egy totális lázadás mi ellen. A szerető Isten kegyelme ellen, mert lehetetlenné teszi a kegyelem meghallását, mivel a kegyelemnek az értelme csak a törvény által való bűn felismerésnél van meg. Tulajdonképpen kirekesztése a kegyelem világának a világból. És ez az általánosan elterjedt gondolkodásmód és világnézet ma. Na, itt van a harcoló egyháznak a helye. Ma itt van a harcoló egyháznak a helye. Mert ugye az egyházról azt tanítja a Biblia, hogy van a dicsőségben lévő egyház, akik már odaát vannak, akik Jézus Krisztussal vannak, ahová mi is tartunk, a megdicsőült egyház, ezt nevezik a teológiai eklézia triumfansnak, és az a földi egyház, amely itt van, amely képviseli Istennek az országát, amely tudatja Istennek az akaratát, amely megjelenti az Isten törvényét, és amely megjelenti az Isten szeretetét, kegyelmét, az evangéliumot, az úgynevezett Ecclesia Militans, harcoló egyház. Itt van a harcoló egyháznak a helye. Hogy te a világban, amikor ott vagy az emberek között, a munkahelyeden, a szomszédok körében, a család körében, az ismerősök és barátok körében, vajon megjelented-e az Isten törvényének egyetemes érvényességét? Elmondod-e, hogy mindenkire érvényes, te rád is? Vagy ugyanúgy gondolod, ahogy a többi ember, hogy szinte illetlen, bárdolatlan? Azt lehet talán mondani, hogy radikális, szélsőséges gondolat az, hogy kijelented a másik embernek, hogy te, a te életed millió és millió ponton szemben áll az Isten akaratával. És bele fogsz pusztulni a bűneidbe, hogy meghirdethesd neki a kegyelmet, hogy szeret, hogy mindennek ellenére, amilyen vagy, amilyen az emberiség, elküldte a fiút, hogy helyetted, helyettem meghaljon a kereszten. Különleges dolog a bűn, mert bár nincs önálló létezése, nem egy olyan dolog, amit így meg lehet fogni, nem egy olyan dolog, amelynek van valami tárgyias jellege, mégis az ember számára, mikor az emberiség vérkeringésébe úgymond Ádám által bekerül, mindenkire kihat, és a puszta létre kihat. Sebessé Jenő egy nagyon különleges megfogalmazást idéz, Bavinck, egy holland teológusnak a megfogalmazását, így beszél a bűnről. A bűn nem más, mint hiány. A jónak a hiánya. A valóságban azonban mégis hatalom, amely az egész teremtést szétrombolja. Ő maga motívum nélkül jött a világra. Mégis az ember gondolatának és cselekvésének motívuma lett. A jóból él, mégis harcol ellene a teljes megsemmisülésig. Önmagával vive semmi, és nem bír semmivel, nem tehet semmit azon lények és erők nélkül, amelyeket Isten teremtett, és mindezeket az ő ellene való támadásra szervezi. Azzal, ami isteni, támadja azt, ami isteni. A gyenge és véges teremtmény akaratában ő van ott, a teremtővel való szembehelyezkedés alkalmával. Ő, aki a függés, fel kell a független ellen, és függetlenséget hajszol. A legnagyobb ellenmondás, amit Isten eltűr a teremtésben, és a jog és igazság útján a saját dicsőségére felhasznál. Különös megfogalmazása ez a bűnnek. Lét nélküli realitás, szellemerkölcsi létező, amely csak az emberben, szellemerkölcsi lényben lehet jelen, és ennek a tényét eltagadják a mai világban. Hadd legyen most egy személyes kérdésem, de a saját életedben már megvallottad a te bűneidet a te megváltódnak? Vagy lényegében véve te is ugyanúgy eltagadod a személyes bűn létét az életedből, nem ismered el Isten törvényének az érvényét, a bűn törvényének érvényét saját magadra. Mert ha még így van, akkor hadd hirdessem neked, nagyobb a kegyelem a bűnnél. Úgy mondja az ige, hogy aki megvallja az ő bűnét és elhagyja, annak jól lesz dolga. Felismerni a bűnt Isten törvényéből, megvallani a bűnt Jézus Krisztusnak, és utána elhagyni a bűnt, ez az üdvösségnek az útja. Mindaz, aki ezt eltagadja, aki azt mondja, hogy ez nem így van, majd én mondom meg, hogy mi a bűn és mi nem az, majd én mondom meg, hogy a törvény érvényes-e rám, vagy nem, az szép lassan elveszti a kegyelemnek a lehetőségét. Különös dolgot állít itt Pál, arról beszél, hogy a bűn és a törvény egyetemes. Bárhol születtél, bármilyen nép fia vagy, bármilyen a te származásod, mindegy, hogy milyen volt a neveltetésed, milyen gondolatokkal ülsz most itt, a törvény egyetemesen érvényes te rád. Mint ahogy a bűn törvénye is érvényes minden emberre egyetemesen. És milyen különös dolog, a kegyelem bár meghaladja a bűnt, de mégsem egyetemes, hanem személyes. Személyes, mert mindenkinek egyen-egyenként kell eljönni a kegyelemért, odaállni Isten elé, és személyesen átvenni azt. Abban egyetemes, hogy mindenki irányába nyitott, mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. De mindenkinek személyesen el kell jönni, és át kell venni, úgy, mint a tékozló fiú. Hazamenni, atyám, vétkeztem te ellened, az ég ellen, embertársaim ellen, önmagam ellen. Megvallani, és átvenni a kegyelmet a szerető Istennek, a hatalmával, újjászülő erejével, megtörténjen az a csodálatos választás, változás, hogy hazatérek, megfordulok, megtérek, hazamegyek az Istenhez. Mindez személyes kérdés. Figyeljük meg, ahogy bemutatja Pál, hogy kijelenti Isten azt, hogy a bűnnek az egyetemessége egy automatizmust mutat. Hogy történik a bűn, és utána bekövetkezik automatikusan a kárhozat, a halálnak a világa. A kegyelemnek nincs ilyen automatizmusa. Bár mindenki felé nyitott, mégis személyesen kell eljönni érte. Nehogy azt hidd, hogy fordítva van. Sokszor az ember azt gondolja, hogy a bűnnek nincs automatizmusa, és a kegyelemnek van automatizmusa. Nem figyelted meg magadba a gondolatot? Hogy a bűn az egy személyes kérdés. Eldönthetem, jó-e, nem jó, az volt-e, nem volt az. De persze úgy gondolom, hogy a kegyelemnek számomra automatikusan járnia kellene. Nem így van. Fordítva van. A bűnnek van automatizmusa, és bekövetkezik, és mivel bűnben születünk, ez az eredendő bűnnek a tana. Erről beszél itt Pál, hogy Ádámban mindnyájan vétkeztek. Egy ember által jött be a bűn a világba, éppen ezért rád is, rám is érvényes, ezért mondja azt a Szentírás máshol, hogy az egész világ hiába valóság alá van rekesztve, ezért menekülés csak egyetlen egy úton van, Jézus Krisztus által. Mert egy ember által jött be az igazság és Isten szeretete ebbe a világba. Aki ezt a három dolgot nem látja tisztán, hogy bűn, törvény és kegyelem, annak a lelke nincs tisztában az Istennel. Annak a lelke, a gondolata nem lát rá a kegyelem csodájára, ami a sötétben világít. Az az ember nem érzékeli, hogy valójában a láthatatlan világra nézve milyen nyomorult helyzetben van. Kárhozatba, ítélve, hiába valóság alá rekesztve. Amikor másnak mondod el az Istennek az üzenetét, soha ne felejtkezz el arról, hogy miképpen tanít téged arra a saját életeddel kapcsolatban, hogy mi az Istennek a rendje. Nem lehet úgy kegyelmet hirdetni, hogy a bűn valóságát az ember nem hirdeti. Nem lehet úgy a bűn valóságát meghirdetni, hogy a törvényt, Isten akaratát el nem mondanánk. Csak ebben a sötét világban úgy fog ragyogni a kegyelem, hogyha a sötétet is megmutatod. És ez a harcoló egyháznak ma a helye. Mégpedig azért, mert a köztudatba az lett bevezetve, hogy lehetetlen legyen megtérni és a kegyelmet elfogadni. Mert személyes, egyéni döntés kérdése ma már, hogy mi a bűn, mi a törvény. Ezért képviseld azt, hogy egyetemes érvényű az Isten gondolata. Egyetemes érvényű az Isten parancsa, mert egyetemesen mindenki számára kinyitotta az üdvösségnek az útját Jézus Krisztusban. Majd meg fogod látni, hogy mikor ezt mondod azoknak az embereknek, akik körülötted élnek, akik a világ folyása szerint gondolkodnak, hogy fel fognak háborodni. Én rám nem érvényes. És akkor kell nyilvánvalóvá tenni, hogy nem, érvényes rád. Érvényes, mint hogy a kegyelem is nyitva állt előtted. Tanuljátok meg, hogy kell meghirdetni az evangéliumot. Páltól bűn, törvény és kegyelem. Adja Isten, hogy a mi keresztény szolgálatunk megtérők gyümölcseit hozza maga után. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, szeretnénk azt neked hálás szívvel megköszönni, hogy ez a világ, amely a bűn belépésével olyannyira el és megsötétült. Te mégsem hagytál minket magunkra, hanem Jézus Krisztusban utánunk nyúltál, de még Jézus Krisztus előtt adtál törvényt, amely megmutatja a bűnt és Krisztushoz vezérel. Köszönjük, édesatyánk, a te szeretetedet, amelyekre nem vagyunk méltók, sem egyen-egyenként, sem pedig együtt, mint emberiség. Köszönjük, hogy úgy szereted az embert, hogy nem mondtál le róla, hanem az egyszülött fiút adtad. Urunk, olyan nehéz számunkra elfogadni sokszor, hogy amit te mondasz, amit te kijelentesz, a te hatalmadnál, istenségednél fogva, az úgy van akkor is, hogyha nem értjük, akkor is, ha nem értünk vele egyet, akkor is, hogyha nem tetszik, és akkor is, hogyha örömmelteli szívvel tudjuk elfogadni. Édesatyánk, taníts meg bennünket arra, hogy téged szuverén, mindenható Istenként lássunk, aki egyben szerető atyánk. Mert hogyha ezt nem tudjuk a szívünkben látni, akkor hogyan tudnánk elmondani másoknak, hogy te vagy az Isten, az egyedül igaz Isten. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket rólad beszélni. Köszönjük, hogy Pál hozta ezt a csodálatos kijelentést, és köszönjük, hogy utánunk nyúltál egyen-egyenként személyesen is. Jézus Krisztusért. Amen. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Életre jöttem, hanem hogy életük legyen és bővölködjenek. Amen.